Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Szent Háromság ünnepének igehirdetési alapigéjét az Efezusi Levél 3. fejezetéből, a 8. verstől a 12. versig a következőképpen. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sokszor kétségbe esek, sokszor kétségbe esünk a bűntudat kapcsán. Bizonyára mindenki érezte már, tapasztalta azt, hogy azért kétségbe ejtő a bűntudatnak a marcangolása, mert nagyon jól tudjuk a szívünkben, a lelkünkben, hogy vannak dolgok, amiket megteszünk, de nem lehet utána kitörölni, nem lehet meg nem történté tenni. És ezért jön elő bennünk a bűntudat. Először természetesen úgy jelenik ez meg, legtöbbször az életünkben, hogy másokra gondolunk. Hogy mások megbántottak bennünket, mások sértettek meg bennünket, és ilyen módon gondolunk arra, hogy ezt nem lehet meg nem történté tenni. És talán mondjuk is nekik, hogy hiába ezen már nem lehet segíteni. Vagy ha nem mondjuk ki, akkor magunkban érezzük és gondoljuk ezt, hogy ezt már bizony az a másik, aki megbántott, nem tudja megmásítani. Azonban később, ahogyan az ember fejlődik, a lelki útján tovább halad, akkor lehet, hogy már önmagunkkal kapcsolatban is átéljük ezt. Azt is átéljük, hogy mi magunk voltunk olyan magatartással, hogy megbántottunk másokat. És önmagunkkal kapcsolatban érezzük a bűntudatot, és azt, hogy nem tudunk szabadulni ettől. Éppen ezért, amikor azon gondolkoztam, hogy mennyire szörnyű is tud lenni a bűntudat, arra is gondoltam, hogy valójában ennek a megélése egy bizonyos lelki fejlődésnek és érettségnek a jele. Tehát, hogyha van bennünk bűntudat, az már egy fejlődésnek az eredménye. Hiszen enélkül, aki még nem jutott el idáig, enélkül az ítéleteink másokról vagy önmagunkról nagyon gyakran szélsőségesen pozitívak, vagy szélsőségesen negatívak. Biztosan találkoztunk már olyan emberekkel, akik bizonyos emberekről csak jót tudnak mondani, felmagasztalják, olyan mértékben idealizálják, hogy azt érezzük, hogy ez nem igazán valós. Hiszen minden embernek vannak gyengéi, minden embernek vannak olyan pontjai, amelyek nem egészen kívánatosak. És biztos, hogy találkoztunk olyannal is, amikor valaki szélsőségesen negatív színben tüntetnek fel. Szélsőségesen csak a rosszat mondják róla a faluban. És hogyha van valakinek egy pici kis tapasztalata, emberismerete, akkor azonnal rájön, hogy itt vigyázni kell. Vigyázni kell ezzel, hiszen nincs olyan ember, akinek ne lenne jó oldala, ne lenne pozitívuma. És hogyha valaki csak ezt mondja, akkor előbb-utóbb rólam is ezt fogja mondani. Amikor valakit mindenestül jónak, vagy mindenestül hibátlannak, erősnek tüntetnek fel, vagy teljesen használhatatlannak, gonosznak állítanak be, akkor nyilván ott még hiányzik az a lelki fejlődési szint, hogy ő maga elismerje magáról azt, hogy bűnös. Hiszen ebből következik az, hogy saját magát is az ember könnyen értékelheti le, és mondhatja azt, hogy ő nem fontos senki számára, nem értékes, és ugyanúgy megtörténhet az is, hogy szélsőségesen felértékeli magát valaki. Száz szónak is egy a vége, az, hogyha átélem egészségesen a bűntudatot, az egy lelki fejlődésnek az eredménye. Sőt, nem csak, hogy egy lelki fejlődés eredménye, hanem segít abban, hogy elkerüljünk bizonyos helyzeteket. Éppen azért, mert érezzük, hogy valamit rosszul tettünk, a következő lépésnél segít, hogy elkerüljük ugyanazt a rosszat. Pál apostol úgy látom, hogy éppen ennek az egészséges bűntudatnak eredményeképpen mondja a következőt, nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem. A bűntudata mondatja azt, hogy ő a legkisebb a szentek között. Nem tudom persze, hogy a többi szent, Péter, János, vagy Jakab és a többiek, mit gondoltak, amikor találkoztak Pál apostolnak ezzel a kifejezésével? Vagy mit mondtak volna, hogyha hallják azt a gyülekezetben, hogy hát Pál azt mondja, hogy ő a legkisebb a szentek között. Valószínűleg tartom, hogy ők maguk is így éreztek volna magukkal kapcsolatban. Ők is úgy érezték volna, hogy ők a legkisebbek. Mert hogyha úgy érezték volna, hogy ők persze nagyobbak a gyülekezetben, hát akkor valójában nem lettek volna szentek. Nyilván át lehet tenni ezt az egész kérdést a saját életünkre, gyülekezetünkre, hogy mi mennyire érezzük nagynak vagy kicsinek magunkat a gyülekezetben. Hogyan szoktuk ezt általában lereagálni magunkban, hogy mi teszünk sokat a gyülekezetért, vagy mi teszünk mértékkel. Nagynak érezzük magunkat, vagy pedig úgy érezzük, hogy mi vagyunk a legkisebbek ebben a gyülekezetben. Sokat elárul arról, amit az először mondtam, hogy mennyire vagyunk előre a lelki fejlődésünkben. Szentté avatjuk magunkat ebben a gyülekezetben, vagy pedig úgy érezzük, hogy mi ott a végén vagyunk. Hogyan értékeljük igazából magunkat? És bármennyire ott van Pál apostolnak a gondolatai között az, hogy ő a legkisebb, azért mégiscsak egészséges ez a bűntudat, hiszen azt mondja, a szentek között oda tartozom. Ezt is vegyük figyelembe. Szentté avatás még akkor nem volt Pál apostol idejében. Egészen másmilyen módon lettek azzá az emberek. Nem volt meg a boldoggá avatása, meg a szentté avatásnak a különböző ceremóniája, szertartása, eljárása. De olyan módon lettek szentté ezek az emberek, amely számunkra is adott lehetőség. És amely nem csak némely kivételes hívőnek adatott meg, hanem a Szent Háromság Isten adta meg számukra ezt a szentséget. Az Atya Isten, aki megteremtett, a Fiú Isten, aki megváltott, és a Szentlélek Isten, aki a szívekbe költözött. És így szabad utat adott a kegyelemhez. Szabad utat, hogy eljussunk a szabad útra, ahhoz is, mert ahhoz, hogy eljussunk ehhez a szabad útra, ahhoz is szükségünk van a bűntudatra. De milyen jó az, hogy Pál apostolt nem akadályozta meg a bűntudata abban, hogy higgyen a kegyelemben. Két dolgot írtam fel magamnak, hogy mi az, ami viszont akadályozhatja, hogy higgyük, hogy van szabad utunk a kegyelemhez. Az első az, hogy úgy gondoljuk, hogy túl egyszerű dolog az, hogy kegyelemben van részünk. Corrie ten Boom, aki holland misszionárius nő volt, tudjuk, hogy a második világháborúban koncentrációs tábort is megjárt, és utána azzal töltötte a szabadulás után az életét, hogy vigye az örömhírt. És vele történt meg a következő megdöbbentő eset. Egy német édesanyával találkozott, aki elkezdett beszélni az ő fiáról, aki a második világháborúban nagyon sok gonoszságot és kegyetlenséget követett el haláltáborokban. És ezért, mint háborús bűnöst, 16 év börtönre ítélték Hollandiában. És ez az édesanya nagyon nagy örömmel mutatta azt a levelet, amit legutoljára kapott a fiától, amiben arról számolt be a fia, hogy ő megtért. És átadta magát Jézusnak, és hisz abban, hogy számára is van kegyelem. Corrie-t is meghatotta ez a történet, és elhatározta, hogy kegyelmet fog kérni Julianna királynőnél a fiú számára. És először elment és meglátogatta a börtönben ezt a fiút. Olyan börtönbe kellett mennie, amely teljes mértékben ismerős volt az ő számára. Ő is volt abban a börtönben a második világháború idején. Ismerős volt számára az udvar, ahová leterelték az embereket, amikor főbelőtték őket. És amikor elkezdett beszélgetni a fiúval, akkor azt mondta, én is ültem ebben a börtönben, 1944-ben. A fiú elsápadt, és megdöbbenve kérdezte, akkor mi ismerjük egymást? Talán arra gondolt, hogy tapasztalta Corrie azt, hogy ő hogyan kegyetlenkedett azokkal az emberekkel? És azt mondja Corrie, hogy igen, jól ismerjük egymást. Persze nem személyesen ismerték egymást, hanem felelevenedtek benne nagyon régi emlékek, a kínzásokról, kegyetlenségekről, kivégzésekről. És megdöbbent, amikor a fiú ragyogó arccal mondja neki azt, hogy ő hiszi, hogy Isten megbocsátott neki, és hogy befogadta Jézus megváltójának, és hogy hiszi, hogy neki is örök élete van, mert Jézus meghalt érte a kereszten. És akkor Corrie nagyon megdöbbent ezen, sötét gondolatok szaladtak át az agyán, és erre gondolt, hogy hát ennyire egyszerű lenne az egész. Ennyire egyszerű lenne az egészet meg nem történtté tenni. Az édesapám, a testvéreim, az unokatestvéreim, azok mind ott pusztultak, ilyen és hasonló emberek miatt. Hát ennyire egyszerű lenne az egészet semmivé tenni. És aztán hirtelen elszégyelte magát, ő, aki az evangéliumot vitte, ez volt a feladata, elszégyelte magát, és bocsánatot kért az Úr Jézustól, hogy nem akarta ő sem elhinni azt, hogy tényleg az Úr Jézus Krisztus váltság haláláért, ha meg nem történt, vagy meg nem hogy igaz, hogy nem lehet meg nem történtté tenni a dolgokat, de lehet bocsánatot kapni rá. Túl egyszerű, ez az egyik akadálya annak, hogy elvágjuk az utunkat a kegyelemtől. A másik, az az érzés, hogy nincs már remény az én számomra. Valaki egy gyülekezetben éppen azt a prédikációt hallgatta, amely a Latorról szólt, aki Jézus mellett szenvedett a kereszten, és teljes mértékben átélte ugye ez a Lator azt, hogy vége az ő nyomorult és haszontalan életének, amikor a szegek recsegve átszakították a csuklóját, a csontokon, az inakon, a húson átszakadtak, és felszegezték a durva keresztfára, akkor azt élte át, hogy itt minden reménynek vége már. Nincsen már lehetőség jóvá tenni semmit, és valahogyan ezt élte át ez az ige hallgató is, hogy az ő számára is mindennek vége, minden remény szerte foszlott. És erre hallja a prédikációban, hogy Jézus ezt mondja lényegében ennek a Latornak, ha nem is ezekkel a szavakkal, de lényegében ezt jelentik a szavak. Nem számít, hogy mit tettél. Nem számít, hogy mit mondanak rólad, és nem érdekel az, hogy te mit gondolsz magadról. Te velem jössz. Velem jössz a paradicsomba, és minden rendben lesz. És ekkor hirtelen megjelenik az ige hallgatóban az egész esemény, valósággá válik, megnyílik a szíve, és az egész átmegy, áthatja az ő életét. A szemei megtelnek könnyel, és elhatározza, amit még eddig soha nem gondolt végig a gyülekezetben, hogy most már ő is szeretne megtérni. És ezzel megy ki a templomból, ezzel fog kezet a lelkésszel. Maga sem gondolja, hogy ezt fogja mondani. A Szent Háromság Istennek a műve ez is. Túl egyszerű, vagy nincsen már remény az én számomra? A Szent Háromság Isten teszi valamilyen módon valósággá az evangéliumot a számunkra. Nem tudjuk felfogni igazán a Szent Háromság Istenségnek a valóságát. Elemezhetjük az éltető napsugának az összetételét egy laboratóriumban, vagy megtudhatunk róla valamit, valami többet, hogy most akkor ez részecske jelenség, vagy hullámjelenség. De ennél sokkal fontosabb, hogy a napfényre elemi szükségletünk van, élettani fontossága van. Nélküle nem tudna tavasszal a természet élénk zöld ruhát ölteni magára. És még a mi lelkünknek a hangulata is egészen más, napfényes időszakban. Vagy lehetne elemezni a víznek az összetételét, de valójában a szomjas embernek nem tudományosan leírt, bonyolult tanulmányokra van szüksége, hanem egyszerűen csak egy pohár vízre, hogy oldhassa a szomját. Vagy lehet elemezni a levegőnek az összetételét, lehetne cikkeket írni róla folyóiratban, kutatási eredményekkel dicsekedni, de ennél sokkal-sokkal fontosabb az, hogy percenként mondjuk 16-szor belélegezzük ezt a levegőt. Valahogyan ilyen a Szent Háromság Isten. Olvashatunk róla igen vaskos dogmatikai könyveket, amelyek ráadásul még hasznosak is lehetnek, okos emberek fejtegetései, de egészen más, amikor saját magam átélem, hogy számomra is van remény. Átélem, hogy megmentett engem. Amikor megsimogatja az én hervadó életemet, és átélem a feltámadásnak a kilátását. Lehet, hogy nem érted a Szent Háromság Istent, de van lehetőséged belépni az ő életterébe. Valaki egyszer így mondta, hogy hát igazából az a helyes kifejezés, hogy nem én hívtam be őt az én szívembe, életembe, hanem inkább ő, Jézus hívott be engem az ő életterébe. Így nem egyszerűen szabad utunk, hanem hozzá vezető utunk lesz. Amikor Pál ezt írja, hogy szabad utunk van a kegyelemhez. Szó szerint ez ezt jelenti, hogy nekünk hozzá vezető utunk van. Szent Háromság ünnepének a legfontosabb üzenete szerintem ez, hogy higgyük, hogy az élet utunk hozzá vezet. És ez a legnagyobb titka, amit megvalósít bennünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, amit már értünk belőled, de köszönjük azt is, amit nem értünk, és itt ezen a földön soha nem is érthetünk. De örülünk annak, hogy belélegezhetünk téged. Örülünk annak, hogy bemehetünk a te életteredbe. Örülünk annak, hogy kiléphetünk a sajátunkból. És bűntudatunk ellenére te szentjeid közé fogadsz bennünket. Köszönjük neked, hogy mindent felhasználsz a mi lelki fejlődésünkben. A bűntudatot, és azt is, hogy kicsinek, kevésnek érezzük magunkat. Azt is, hogy úgy érezzük már, nincsen remény a számunkra. Azt is, hogy úgy érezzük, ez túlságosan egyszerű a megváltás útja a számunkra. Kérünk téged, hogy hadd menjen át most a mi szívünkön, lelkünkön, a te egész valód, és hadd maradhassunk ebben a közösségben. Hadd éljük át mindannyian, hogy életutunk hozzád vezet. Amen.